A karácsonyi születés és a húsvéti újjászületés titkairól. Páter Vértesajai László, húsvét hétfői emlékedése, Piero della Francesca, várandós szűzanya freskójáról. A fiú hazament az édesanyja temetésére. Eltemette a testét, de az édesanyját, aki őt a világra hozta, megfestette a szegény falucska útszéli kápolnájában úgy, ahogy az anya közvetlenül a szülés előtt hordozza a gyermekét. És hogy a kép mindenkié legyen, az anya maga Szűz Mária, a fiú pedig az Isten gyermeke. Piero della Francesca 1459-ben túl a 40-en hazament az édesanyja temetésére Rómából, ahol éppen a pápának dolgozott. Haza a kicsi faluba, ahonnét anyja származott, Monterchibe, amely dombháton emelkedik az éppen csak kezdődő Tiberis jobbpartján, ma pontosan Toszkána és Umbria határán, akkor pedig a pápai állam és a firenzei köztársaság mesdjéjén. Nem tudunk semmit egy esetleges megrendelésről, amely megbízta volna őt azzal, hogy az akkor már nagynevű festő, aki lám a római pápának a dolgozó szobáját festi éppen, most egy vidéki félreeső kápolnában freskót készítsen méghozzá a várandó szűzanya képével. Piero egyetlen képer fest a kápolnában, teljesen önálló témával. Madonna del Parto, a várandó szűzanya. A mindössze 260x203 cm-es freskó, ez maradt csak belőle, a Santa Maria di Momentana, románkori kápolna Szent Ágoston oltára számára készült. 7 darabra tagolt vakolat mezeit ma is jól meg lehet számolni, és ebből tudjuk, hogy a mester 7 nap alatt készítette el a freskót, azon frissiben. Sietett, de nem kapkodott. A szülést nem lehet sietetni. Ideje van, mint a virágfakadásnak, és mint az elmúlásnak is. De ez a fájdalom kapos marad mindörökre, az egyik legerősebb, ami két ember között egyáltalán létrejöhet. Piero az övét és anyjáét nem felejtette. Ezért tékozolt rá olyan sokat, hiszen a várandós anya ruhájának színe a lapislázuli, a kék kő ultramarin, azaz tengeren túli kékje, amely festékport az aranynál drágábban mérték akkor, a velencei Serenissima szállította a távoli afgán hegyek közül. Piero apja gazdag szentszepolkrói posztókereskedő, anyja pedig Monterchi nemes urának a lánya, aki követi a férjét a közeli Toszkán városba, de holtában visszatér szülőfalujába. A Szűz Mária kápolna régi neve Santa Maria in Silvis, vagyis Erdős Mária. Forrás is fakadt a bokrok és fák között, ahová várandós asszonyok jártak ki, és ittak annak a vizéből, hogy el ne folyjon a magzatvízük. Meg lehet, Piero éppen anyjától ismerte ezt a szokást, minden esetre társul a régi hagyományhoz, és éppen egy várandós anyát fest. A kép a Trecentóban nem volt ritka, főként Toszkán földön. Sok ilyen ábrázolás maradt fenn jó nevű mesterek ecsetjéből. Az 1400-as évek közepén a reneszánsz művészet azonban jobbadán feledte a témát. S nem, de ez a feledés, halál, lesz az újjászületés forrása? Piero megfesti a képet. Kezét nem köti semmi. Sem megrendelés, sem konvencionális tradíció. Szól a szíve, hozzá iránytű a műveltsége és a tudása. Ő pedig festő és matematikus, geometrikus. Tudós alapossággal illeszti hát össze a teret. Ez az elkötelezettsége adja a képi megfogalmazás modelljét, pontos szerkesztés nyomán. Úgy szívi egybe a képet, ahogy a várandos anya mélyében a magzatot összeszőtte a hatalmas kreátor. Kerek sátorba visz be minket a festő, és annak közepére helyezi a várandóst. Angyalok húzzák félre a sátor súlyos damasztját, és fogják közre így az angyalos boldogasszonyt. Úgy nyílik meg az a sátor, ahogyan a római bazilikák abszis mozaikja a negyedgömb legfelső pontján vesz kezdetet, ahol feltárul az isteni betörése az emberibe, gyakorta úgy, ahogy Isten keze benyúlik a teremtett világba. Rögtön teofanikus, Isten megjelenés jelleget kap a kép, bár az a csúcsíves zárás pusztán a kezdetre utal. In principio erat. A teremtés kezdetére és az újjáteremtés kezdetére Názáretben. Onnét áradt a kegyelem teljessége arra a názáreti lányra, aki lett így Grácia pléna. Egy fiatal asszony áll előttünk, aki Gráciával tartja magát, de az előbbi teljesebb, ő a kegyelemmel teljes. Ez az asszony egyszerre alázatos, mint az úr szolgáló leánya, ugyanakkor tudatában van nőiességének és abból fakadó anyasságának. A várandós méltósággal áll. Tudja, ő benne a világon lehetséges legnagyobb esemény történik. Ez emeli minden és mindenki fölé. Humilitas et dignitas. Alázat és méltóság. Az egyik a természet fölöttibe emeli, a másik a természetesben, a természetben tartja. Természetesen jelenik meg benne a kegyelemmel telítettség, de töpreng is megfontol, szemlélődik a természet, a natúra e dolgán, és a magától értetődőt fölemeli az isteni szférába. E kettős vonás, a természetes és természet fölötti, a natúra és a grácia egymást átjárja, és harmóniává, belső békévé lesz. Ez a kép titka, ez Mária titka, ez az anyaság titka. A természetességet Messer Piero, Piero mester úgy ragadja meg, hogy annak a kicsi új embernek súlya is van. Ezt a kismamár nagyon pontosan érzik. A magzatot a föld is vonza, gravitál, áldott graviditász. Ez a súlyérzet mindig egy jelzés, hogy van, hogy ott van, hogy megvan. Ez épp olyan igazság, mint az áldottság. Benedicta tu in mulieribus. Ezt a súlyt ellensúlyozza a várandós, a csípőjére tett kézzel. Ösztönös mozdulat, ezt sem tanulja az ember lánya, hanem bereszületik és beleszületik, aztán az a súly kioldja a gesztust. Mindehhez még egy picit hátradőlnek a felső testükkel. A várandós már csak egyszerű általában egy tökéletes építmény. Messer Piero megszerkezti, de éles szeme kezdettől fogva látta, hogy Sansepolcro minden várandós asszonya egy közös natúra szerint viselkedik. De így jártak az én falun fejükön kosaras asszonyai is, terhüket csípőjükön kezükkel támasztották meg. Ezt a természetes, ellensúlyozó mozdulatot egészíti ki a másik kéz, a jobb kéz gesztusa. Áldottja fölé emeli a kezét, óvja és védi, de áldja is, pontosan úgy, ahogy az asztal gyolcsa fölé emelem a kezem a szentmise során, amikor a kenyeret konszekrálja az Isten lelke a gesztus és a szó által. Figyelem az ujjait. A tenyér kagylója egy meleg sátor a kicsi számára, akinek talán a legnagyobb öröme az a pillanat, amikor a kézmeleg átsugárzik rejtett és sötét világába. Ám ez a kéz beszél is a képen, ráadásul egyedül csak neki van szava. Ez annál inkább feltűnő, mert hallgat a várandós, és csendben állnak az angyalok is. Az egykori templom légkörében azonban folyik az örök liturgia, benne az ősi énekkel. Verbi silentis muta mater. A 12. század belga bencés szerzetese Rupert von Deutz ír a csendes igének néma anyjáról. Ők ketten azonban, az anya és fia szavak nélkül is beszélgetnek, és Mária rámutat a gyűrűtlen gyűrűs ujjával a szótalan szóra. Mi más lenne Mária megnyíló két köntöse, mint hogy az eddig szótalan szó szóhoz jusson, hogy megszülessen, ahhoz pedig el kell engednie. Ez a pillanat a nativitas, a születés drámája. Mert az anyák tudják, hogy a szüléssel elvesztik azt, aki eddig az övék volt. Csak az övék. Amikor kilépnek belőlük, már mindenkié lesznek. Ám hiába is tudják ezt az anyák, és hiába is vágynak oly erősen a megnyilásra, a gyermek kilépésére, a szülés fájdalmánál erősebben üti őket ez a veszteség. A nyújtás örömének és a vesztés fájdalmának a könnyei áztatják ilyenkor a vajúdó asszony arcát. Ettől olyan szépek, még ha halálos kimerültségtől csatakos is az arcuk. Mária kész erre. Ruhája megnyílik, mert öv sem fogja. Piero tudatosan övetlen, várandós asszonyt fest. Szakít a Trecento hagyományával, amely a várandós többnyire aranyruhába öltözteti, áldott mélyét fölül övvel koszorúzza. A név beszédes, mert a latin incinta szó azt jelenti, hogy állapotos, áldott állapotú. Piero humanista érti és beszéli a latint, tudja, hogy a szó etimológiáját kell követni. Az incinta, az áldott, valójában övetlen, öv nélküli, incinta. Ezért is tud magáról felfesleni az az összefűzött ruha, mert betelnek azok a napok, ahogy Lukács írja, factum est autem cum impletisum dies ut pareret, hogy szűjjön. A freskó többszörös jelentést hordoz, rétegek rakódnak egymásra. A teremtéskor az Isten kifeszíti az angyalaival az égboltozott sátrát, és amit a teremtő művelt, az jó és szép is. Kicsiben ezt adja oda később a választottjainak, Ábrahám fiainak, és nevezi a találkozás sátrának. Ebben a sátorban lakik az Isten. Szerény ez az Isten, és pásztor népe körében beéri egy sátorral. Ha odébb áll a népe, szedik az ő sátorfáját is. A freskó sorsa is követi ezt a mobilitást, mert hiába is feszült rá páncélként a napi intonakóra, az egynapi festésnyi vakulatmezőre azon hétnapos teremtés alatt, később mégis elmozdították. 1785-ben püspöki rendeletre a Santa Maria di Momentana templomot temetőkápolnával alakították át, és a hajó első kétharmad részét lebontották. A Madonna del Parto freskó közepét közel 2x2 méteres méretben körülvágták, és egy lapos tömbben a főoltár fölé helyezték, és lett így a várandós anya egy temetőkápolna oltárképe. Születés és halál kerülgetik egymást az ember életében, mint a kép jelentés rétegeiben is. Úgy látszik, fentről is vigyáztak rá, mert alig pár évvel később, 1789-ben súlyos földrengés pusztított Monterki környékén. A templom súlyosan meg is sérült, de a várandos továbbra is éppen várta a vajudókat, akik eléje térdeltek és közbenjárását kérték. Így telt el a földrengés után pontosan 100 év, amikor a tudós levéltáros és műgyűjtő Vincenzo Fungini felfedezte az időközben teljesen elhanyagolt templomban Piero remekművét. Föllármázta a szakmát, és 1911-ben az akkori királyi műemlékfelügyelőség leválasztotta a falról a freskót, és fémvázas gipszkartonra erősítette, majd restaurálták. 1917-ben egy újabb földrengés rázta meg a falut, a freskót kimentették a szomszédos La Ville községbe, ütésbiztos üvegtékába helyezték, majd 1922-ben San Sepolcroba, a mester szülővárosába vitték egy kiállításra. Ma egy a 20-as években épült egykori iskolában helyezték el, és oda járt csodájára a fél világ. Én is. A freskó látványa jó megvilágításban, csendben és békében olyan megdöbbentő erejű, ami fizikailag hat az emberre. Szépség, méltóság és okosság a szűz arcán, ahogy csak áll az anyaságával. Áll az anya, benne az élettel. Hallom a folyosóról, hogy a kasszánál magyarázzák. Várandósoknak ingyenes a múzeum, mire nesztelen belép egy kismama. Csak a sziluettjét látom, lám, a Madonna del Parto oldalra állt. Amikor meglátja a képet, felsziszen, és örömteli zokogásban tör ki. Elcsuklik a hangja, megvonaglik a teste, két kezét a kicsinyére szorítja, és behuny szemmel lecsusszan a fal melletti lócára. Amikor mértéket vett a mérhetetlenről, akkor valami olyasmi történt, ami csak az asszonyok titka, amit jól csak a vizitáló Máriák és Erzsébetek értenek, és látó szemmel talán a mi emes mesterünk. Amikor az anyák találkoznak, a gyerekek is értik egymást. Örülnek, örülnek, szertelen rugdalózva. Ez az élet legfőbb megtartó ereje, a Gaudium Infantilis, a gyermeki öröm. Nézem a tabernákuló Madonnát, ahogy ő maga a fritzekrény kincse. Puha prémmel bélelték a sátor belseit, ez a kegyelem finom tapintása. Kívülről sárga sejemmel vonták be, igazi mennyegzői köntös, vörös fonállal dúsan ráhímezték a bőség, a termékenység és a megváltás jelképét, a gránátalmát. Királyi sátor ez, lakójának értékét jelzi, aki maga is tovább feszülő új tabernákulum. A Jézus korát idéző, hebraizmusokkal teli lorétói litánia versei pontosan elmondják ezt az eredetet. Igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka, lelki edény, tiszteletes edény, ájtatosságnak jeles edénye, titkos értelmű rózsa, Dávid király tornya, elefántcsont torony, Mária aranyház, Frigynek szent szekrénye, mennyország ajtaja. Pszichológiai archetípuszok ezek. Tükör, szék, edény, torony, ház, szekrény, kapu, ajtó. Nem de egy háznak, és annak a názáretinek a kellékei, valós és szükséges darabjai ezek, ami egy házból sem hiányozhat, így az egy házból sem. Frigynek szent szekrénye. Oltár fölé festette Piero a freskót, alatta az eukarisztia valósult, a kenyér lényegült át Krisztus testévé. És az a Krisztus test, amikor 33 évvel később a föld anya méhébe kerül, ismét arra vár, hogy megszülessen egy olyan új életre, amit szem nem látott, fül nem hallott. Akkor megint angyalok jönnek, fejtől, lábtól egy-egy, ugyanők, mint ahogy a földre születéskor jöttek egykor, és látják a résre megnyíló sírt, ami mozdul, és kilép a feltámadott. Jobbjában a vexilla régis, s már lengenek a királyi zászlók, baljával fellép a sír szélére, és megszemléli a megváltott, de még alvó világot. Az őrök is alszanak még, de távolról már rőt fény pirkad a határon. A két kép összetartozik, a nativitas és a rezurrekció, a születés és a feltámadás. Igazából a két esemény tartozik össze, mert mindkettő születés, az anya méhéből és a föld méhéből. Egyik sem sír, szepulkrum, nem hideg kő, se nem szarkofág. Lehetetlen, hogy az új ég és új föld újszülötte, a feltámadott nem maga sietett volna el édesanyjához. A gyermek hálája ez az anyja iránt. A Janua Czöli, a mennyország kapuja, most látja csak igazán, hogy kitiszült ő erre a világra. A mindenség, ég és föld, minden, de minden egyes ember, de fák és virágok megváltóját, a szelíd Jézus Krisztust. Neki zengjük az Alleluját, és áldott légy, te fölfeslő, drága kapu, Mária anyánk. Pater Vértesajai László húsvét hétfői emlékedését hallották Piero della Francesca várandós szűzajna freskójáról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, adásunk véget ért. Elköszön Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!